Szerintem ezek tartalmatlan szavak, tehát ezek szlogenek. Nincs ilyen. Mi az, hogy rugalmasság, mi az, hogy monetáris szuverenitás, ezeket nem lehet értelmezni. Nagyobb államoknál, tehát az Amerikai Egyesült Államoknál, Kínánál, de egy kis és nyitott gazdaság esetében, mint amilyen hazánk, Magyarország, ez ábránt.
Ötszázmillió ember közösségében, 26 ország közösségében akkora eltérések vannak gazdasági, kulturális és egyéb más szocializáció kapcsán, ahol az ilyenfajta oktroyált közös monetáris politika az nem biztos, hogy hosszú távon kifizetődő.
Értem. Akkor viszont ebből nem azt kellene, hogy következzen, hogy minden tartománynak, vármegyének, régiónak, városnak, településnek saját pénze legyen?
De az viszont a működőképtelenséggel fenyeget.
Mert?
Minden esetben, amikor a környező országokban, tehát hozzánk hasonló történelmi fejlődési országokban az eurót bevezették, annak számos a társadalom számára direkt sok hatással járó következménye volt. Az egyik önmagában az, hogy elveszítünk egy nemzeti jelképet.
Az érméken, tehát nem a bankjegyeken, hanem az érméken, ugye az egyik oldal az minden nemzeti pénzérme esetében nemzeti elemet tartalmazhat.
Ennyi marad nekünk.
Ennyi.
Ennyi marad a pénzérmék hátulja. Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a ProContra Podcast legújabb adásában. A mai nap az euróról fogunk beszélgetni. A pro oldal bemutatásához és a tételmondat megosztásához pedig Bence a szó.
Köszönöm szépen, szia Ádám, én is szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Igazából a mai adásunk témája már egy olyan téma, ami végre közkívánatra érkezett hozzánk. Az elmúlt időszakban volt két adásunk is, ami az átlagosnál is jobban sikerült, hogy egy kicsit is ilyen önfényezéssel indítsak. Az alapjövedelemről és a készpénz nélküli fizetésről van szó. Úgyhogy így ezt a pénztrilógiát lezárjuk a mai napon, és egy ilyen klasszikus témát hozunk szintén, ami az euró bevezetése. És szeretném előjáróba elmondani azt, hogy nem fogunk most közgazdászt játszani, ahogy nem is szoktunk soha, tehát nyilván az árfolyam stabilitásról, meg a konvergencia programról, meg az egyéb kérdésekről nem igazán tudunk hitelesen megnyilvánulni. Tényleg? Na, hát akkor Ádám közben átképezte magát közgazdásznak. Nem, tehát én elsősorban jogi, politikai, meg így józanész oldaláról közelíteni meg a kérdést, és a tételmondatom pedig az, hogy ahogyan egyébként vállalta is Magyarország, az eurót, mint fizetőeszközt, mint egyedüli törvényes fizetőeszközt, minél hamarabb be kell vezetni, fel kell váltani a forintot euróra, amilyen gyorsan csak tudjuk. Ez lenne a tételmondatom. És igen, a gyorsaságot is szeretném megvédeni, valamint ezt a váltásnak a szükségességét és célszerűségét egyaránt.
De akkor kezdésként mondjál valamit a pro oldalon, mert szerintem nincsenek érvek a pro oldalon.
Nincsenek. Hát az első legfontosabb, hogy a csatlakozási szerződésben egyébként Magyarország vállalta azt, hogy az eurót bevezeti. Ugye az egyetlen dolog, ami hiányzott ebből a vállalásból, az a határidő. És ugye ezzel játszanak, tehát igazából euró ellenes álláspont Magyarországon nincsen. Az eurónak az időzítése az egyetlen, ami kérdéses. Szóval nehéz dolgod lesz a kontra oldalon, hogyha azt akarod mondani, hogy érveket kell elmondani az euró ellen, mert nincsenek.
Én vagyok mindig a jogászkodást ellenző fél ebben a felállásban, de hát ez itt egy lex imperfecta. Nincsen szankció, nincsen jogkövetkezmény, nincs határidő, hát, akkor igazából valójában, ha jogi értelemben van is, politikai értelemben igazából itt nincs kötelezettség.
Tehát azt mondod, hogy a szankció teszi a kötelezettségvállalást valósá, és akkor így most igazából
a valóságban igen. Volna.
Igen, de ez ugye egy nagyon magas szintű nemzetközi jogi kötelezettségvállalás, amiből gyakran hiányzik a szankció. Egyébként nem a szankció hiányzik, hanem csak a határidő. Meg mi a szankció? A szankció az, hogy a saját országodat, nemzetedet kizárod az eurónak a jó téteményeiből, hogyha elodázod ezt a kérdést. Elodázod a bevezetését. Ez a szankció. De ugye ez nem jogi értelemben vett szankció, ez csak egy gazdasági értelemben vett szankció.
A kontraoldalon az első érv az alapvetően a rugalmasság biztosítása, monetáris politika rugalmasságának a biztosítása. Na. Egy ország monetáris szuverenitásának az egyik garanciája az önálló valuta,
igen.
És az önálló valuta mentén az önálló monetáris politika. Az, hogyha egy ország föladja a monetáris politikai függetlenségét, és betagozódik valami regionális nagy valutába, akkor alapvetően veszti el azt a fajta alkalmazkodó képességet, rugalmasságot, változásra való lehetőséget, ami azoknál a világgazdasági, regionális és világgazdasági válságoknál, amiből most már szinte évente, de pár évente tapasztalunk újabbakat és újabbakat, igazából ezeknél a megoldás kulcsa.
Uh-huh. Szerintem ezek tartalmatlan szavak, ezek szlogenek. Nincs ilyen. Mi az, hogy rugalmasság, mi az, hogy monetáris szuverenitás, ezeket nem lehet értelmezni. Nagyobb államoknál, tehát az Amerikai Egyesült Államoknál, Kínánál, igen, lehetséges, sőt, igen, ott aláírom, de egy kis és nyitott gazdaság esetében, mint amilyen hazánk, Magyarország, ez ábránt. Tehát nincs ilyen, ez nem létezik. Mi Magyarországon a monetáris politika ki van szolgáltatva a nemzetközi mozgásoknak, egy most nevezzük elként, és nem tud, tehát hiába dönt, nem tudunk, a Magyar Jegybank nem tud addig kamatot csökkenteni, tehát nem tud érni a monetáris politika teljes eszköztárával, amíg a Fed kamatot nem csökkent. És ezért innentől kezdve azt mondani, hogy a monetáris politika Magyarországon az a szuverenitásnak egyik garanciája, központi garanciája, az azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy politikai szlogen szinten maradó üres gondolat, üres érv.
Nem, ez egy többszintű struktúra, ami az Európai Unió működésénél a gazdasági és monetáris területet szabályozza, és ennek vannak egyrészt gazdasági lábai, vagy gazdasági pillére, és van monetáris pillére. A gazdasági pillér esetében az együttműködés az egyértelműen megvan, ennek különböző és egyre mélyülő eszköztárai vannak, az európai szemesztertől a különböző költségvetési makroszámok harmonizációján és a generál harmonizációs tendencián át számos területen. Ugyanakkor a monetáris függetlenség az pont, hogy még egyszer azt a rugalmasságot adja meg az államok számára, hogy a különböző módon ható világgazdasági, regionális gazdasági behatásokra különböző módon legyenek képesek válaszolni.
Ha ez így lenne, mondom, ez inkább egy ilyen körkörös érvelés volt, amit most hallottam, tehát nem mondtál újat, hanem megismételted, amit eddig mondtál, amivel nincsen semmi baj, csak nem támasztja ezzel alá semmivel, hogy Magyarországon az egy plusz jó tétemény lenne, hogy van egy független monetáris politika, mert nincsen. Nem tud a magyar monetáris politika független lenni, tehát jogi értelemben igen. Valós értelemben nem. Persze, a monetáris tanács összeülhetne és mondhatna a különböző dolgot, levihetné a következő kamat döntőülésen 0%-ra az alapkamatot, ezt megteheti jogi értelemben. De valóságban nem. És hogyha ilyen szinten szembe megyünk a valósággal, akkor mi értelme van? Tehát akkor miről beszélgetünk? Hát el kell fogadni, hogy egyébként, de ha egy saját példát mondhatok, vagy egy nagyon köznapi példát mondjak. Ha te fel szeretnél venni hitelt, van egy bizonyos hitelképességed, ami X. Ha valakivel összeállsz, akinek van 4 darab ingatlana, 5 jól menő cége, és azt mondta, na akkor ketten veszünk fel a hitelt, akkor a te hitelképességed megugrik. Magyarországnak ilyen szituáció az euró bevezetése, hogy itt vannak mellettünk a nyugati gazdag országok, meg északi gazdag szomszédunk Szlovákia, meg déli távoli és szintén gazdag szomszédunk, vagy nem szomszédunk, de távoli barátunk Görögország. Na jó, nem akarom elviccelni, de a lényeg, hogy van egy nagyobb, több mint 300 millió embert magában foglaló erős és egységes gazdasági terület, és mi azt mondjuk, hogy hát nem, nekünk jobb külön. jobb, különben rugalmasság. Nincs rugalmasság. Erősebb egy olyan gazdasági szervezethez tartozhatunk, aminek most már van tőkepiaci unió lába, bankunió lába, és van egy már régebb óta, hogy egészen pontosan 1999. január 1-e óta fennálló egységes valuta lába. Mi van a mérlegnek tényleg abban a serpenyőjében, hogy nekünk ez nem kell, mi nem akarunk ennek a részeseivé válni, hanem azt mondjuk, hogy nem, mi meg akarjuk tartani azt az elvi lehetőséget, hogy a monetáris politikánkat úgy határozzuk meg, ahogy akarjuk. Nincs ilyen, ez egy illúzió.
Hogyha az egészet piacgazdasági megközelítésből nézzük, akkor érvehetünk amellett, hogy a euró igazából azokon a területeken, ahol annak hasznossága van, ott bevezeti önmagát. Itt számos példát látunk a közép-európai régióban arra, hogy adott esetben egész piaci területek, iparágok állnak át euró alapú elszámolásra, abban az esetben, hogyha ez egész egyszerűen kedvezőbb számukra, mint a nemzeti valutában való elszámolás, mindig a román használt autópiacra szoktak példálózni ebben az esetben, hogy lényegében átállt az euró alapú elszámolásra, és hogy bárki Romániában használt autót akar venni, akkor az árak Európában vannak megszabva. Nyilván a behozatali piac az alapvetően Nyugat-Európából történik, mindenki Euróban veszi meg, a kereskedő Euróban veszi meg Nyugat-Európában a használt autót, és egyszerűbb neki ezt Euróban is értékesíteni otthon, mint sem román lejében. De ezen az alapon megközelítve igazából a dolog az nyugodtan működhet párhuzamosan, és az oktrojátság ellen szeretnék ezzel érvelni, tehát hogy az eurót kényszerítettem kivezetni a nemzeti valutát, és csak az euró maradjon meg, hiszen a magyar gazdaságban is látunk olyan szektorokat, ahol az euró alapú elszámolás az ma már működik, és alapvetően az a hüvelykúj szabály, ez a főszabály. Elő kell ezt rákényszeríteni a rendszerre, hiszen azokon a területeken, ahol az euró hasznosabb, ahol az euró egyszerűbb, ahol az euró alapú működés kézenfekvőbb, ott ez bevezeti magát, ahol pedig a forint az egyszerűbb, és a forint a működőképesebb, ott ez megmarad, és ebben a kettős rendszerben pedig ki tudjuk használni az euró alapú működésnek a hasznosságát és előnyeit ott, ahol erre szükség van. Viszont ahol pedig a monetáris rugalmasságra van szükség, ott marad a forint, és mégiscsak van egy regulációs lehetősége a jegybanknak nemzeti szinten is.
Jó, hát ugye...
A külföldi nyilván a nemzetközi kitettségek mellett, amit nyilván nem fogok amellett érvelni, hogy nincsen egyfajta világpiaci, meg regionális piaci meghatározottsága a magyar monetáris politikának.
Na, tehát ezt azért szögezzük le, hogy igen, tehát vannak olyan nemzetközi erők, hogy nem kell túl gondolni ezt a fogalmat.
500 milliós belső piacon élünk nyilván.
Igen, na, de igen, és akkor itt azt kell ki, az a geostratégiai, meg az a gazdaságpolitikai kérdés, hogy ebből a helyzetből hogy hozzuk ki a legtöbbet. És most lehet azt mondani, hogy persze a román használt autópiac mennyire fejlett, én ezt egyébként nem így gondolom, én ezt egy diszfunkciónak látom, tehát nem az, ez nem egy pozitív példa, hanem hát így működik, így gazdaságos. Most az, hogy a román annak a bizonyos vállalkozói szektornak ez a gazdasági érdeke, hát nem érzem annyira benne a közérdeket, amit másolni kellene. Mondom magyarul, itthon is, de nem kell nem Romániába menni, itthon is bármilyen cég elszámolhatja a könyvelését, vezetheti euróban, akár, sőt, más pénznemben is. Ennek nincsen akadálya. Egyébként azt is hozzáteszem, hogy sokan a szolgáltató szektorban ezt meg is teszik, tehát euróban, a nemzetközi piacokra is szolgáltató társaságok euróban bocsátják ki a számláikat, és euróban kapják a bevételeiket, és egyébként forintban fizetik a munkabért. És ezzel egyébként pont ami történik, és szintén problematikus, hogy a forintnak a leértékelésével, ami ugye megmarad, azzal elfedi egyébként a versenyképtelenségét. Mert azt látod, hogy hát nominálisan volt béremelkedés, de valójában igazából, hát ha euróban lenne a bevétel is, meg a kiadás is, akkor látszódna, hogy itt nem is történt tulajdonképpen versenyképesség, meg fejlődés a társaságban.
Rendben, de közben a társadalomnak vannak olyan szektorai, amik viszont nem nemzetközi alapon működnek. A hétköznapokban nem a nemzetközi versenyben kell helytállniuk, és itt viszont egész egyszerűen egyszerűbb és alkalmasabban lehet egy protekcionalista hozzáállású gazdaságpolitikát vinni, és ehhez az eszköztár meg kell, hogy maradjon a monetáris politika oldalán is.
Hát ez ugye az egyetlen, ami megmarad, amit javíts ki a tévedek, most már belehúztál ebbe a gazdasági érvelésbe, pedig pont ettől akartam távol tartani magamat, de rendben, ugye úgyis visszatérünk majd egyéb, visszaelvezünk egyéb vizekre. Viszont a kérdésem az, hogy a forintnak a leértékelése, az miért jó, hogyha megmarad egyébként? Az miért annyira fantasztikusan és kiemelten fontos?
Azért, mert a mai magyar gazdaságnak a szerkezetében a külkereskedelem egy nagyon meghatározó szektor, és a külkereskedelmi elsősorban az export tevékenységnek az érvényesítése, ahol egyébként évről évre újabb és újabb rekordokat dönt a magyar gazdaság, ott a forint leértékeléssel előnyösebb külpiaci szituációt lehet elérni.
És ez a magyar gazdaság? Tehát pont ugyanazok, akiről beszéltél? Tehát ez az a helyi kisvállalkozó?
Nem, ez nem a teljes magyar gazdaság, viszont egyre nagyobb szerepe van nem csak a multiszektornak ezen a téren, hanem a KKV szektornak is, ami viszont már azért kezd közelíteni nem a családi vállalkozásokhoz, de a társadalom szélesebb rétegéhez.
Van a KKV szektornak egy olyan szegmens, ami valójában ténylegesen exportál, és ezért élvezi ennek a jótékony hatásait is, de azért elsősorban és messze túlnyomó többségében a magyarországi exportot a Magyarországon székhelyel, telephelyen rendelkező nemzetközi vállalkozások végzik. Azért ezt szögezzük le. Tehát nem arról van szó, hogy a magyar gazdaságnak a alsó két terciére export képes, hanem pont arról van szó, amit te is mondtál, hogy ők forintban kapják a bevételt, forintban számolnak el, és egyébként nem exportálnak, tehát a nemzetközi kereskedelemben nem vesznek részt, vagy csak nagyon áttételesen vesznek részt.
Utaltál rá, hogy ne gazdasági. Úgyhogy mozogjunk el egy picit a gazdasági érveléstől, és itt pedig meg kell említeni azt, hogy a euró bevezetése egy nagyon komoly társadalmi sok hatás lenne. Minden esetben, amikor a környező országokban, tehát hozzánk hasonló történelmi fejlődési országokban az euró bevezették, annak számos a társadalom számára direkt sok hatással járó következménye volt. Az egyik önmagában az, hogy elveszítünk egy nemzeti jelképet. Van egyfajta ilyen nemzeti szuverenitás aspektusa, szuverenitás vesztési aspektusa a forint elvesztésének. Nem, a pénz, a nemzeti valuta az nagyon sok szempontból hordoz ilyen nemzeti identitás pontot. Egyrészt önmagában a valuta, mint jelkép hordoz nemzeti identitás elemet. Másrészt a bankjegyeknek és a pénzérméknek a megformázása, a fizikai jelenléte is egyfajta nemzeti identitás képző.
Gondoljunk csak arra, hogy a papírpénzeken. Hogy nem lesz, igen.
De gondoljunk csak arra, hogy a papírpénzeken történelmi figurák szerepelnek, olyan kiemelt épített örökségei a magyar kultúrának, amik meghatározó identitás képzői a magyarságnak. De hogyha elmozgunk ebből a nemzeti identitás pontból, akkor is azt látjuk, hogy az euróbevezetés minden környező országban egyrészt technikai nehézségekkel járt, átváltás mentén, pontosan milyen árfolyamon, hogyan váltunk át, a fogyasztói szokásokban jelent egy nagy kihívást. Nyilván a társadalomnak egy jelentős része nincsen ahhoz hozzászokva, hogy mindenféle nemzetközi valutákat használjon a hétköznapi életben. Harmadrészt pedig egy inflációs és ilyen konjunkturális probléma is az euróba vezetéssel, egész egyszerűen drágulnak a dolgok.
Nagyon sok minden elhangzott, akkor mindent adresszálok. Először is az, hogy tehát tényleg, amit bele is szóltam közben, hogy a papírpénz, tehát hogy fizikai valójában létező pénz, az tényleg egy visszaszorulóban lévő dolog, de visszaszorulóban lévő, most még van. És az, hogy valaki ehhez érzelmileg viszonyul, és szeretné mert a Rákóczi Ferenc képét látni, vagy inkább Deák Ferenc képét látni minden nap, az egy dolog, de azt gondolom, hogy ezt másképp is el tudja érni, hogyha neki ilyen vágyai vannak. Tehát ezt nem érzem azt olyan mérlegelési szempontnak, ami bármennyire is kilengetné a mérlennek a serpenyőjét. De ha mégis így lenne, akkor két dolgot ajánlok figyelmetbe. Az egyik az, hogy az érméken, tehát nem a bankjegyeken, hanem az érméken, ugye az egyik oldal az minden nemzeti pénzérme esetében nemzeti elemet tartalmazhat.
Ennyi marad nekünk.
Ennyi.
Ennyi marad a pénzérmék hátulja.
Ha szlovák eurót megnézed, akkor ott már egyébként magyar címet meg is láthatod, legalábbis 50%-ban, úgyhogy például ott már is otthon érezheted magadat. De, mondok többen, ahogyan az euró, mint szó, és annak az írásmódja nagy vitát váltott ki az Európai Unióban, nem tudom, hogy ezt tudod, de hogy ugye eurót, ezt hivatalosan csak és kizárólag rövid E-vel, rövid O-val lehet írni, de nemzeti használatban lehet például Magyarországon is lehet eltérni, és hosszú O-val írhatjuk az eurót saját használatban. Úgy azt gondolom, hogy válasszál olyan parlamenti képviselőket, akik azt is a zászlajukra tűzik, hogy a bank egy eurónak is legyen nemzeti változata. Szerintem egyébként ennek semmilyen akadálya nincsen. Ha aki járt például az Egyesült Királyságban, az pontosan tudja, hogy van az angol font, meg a skót font, ami ugyanúgy néz ki körülbelül, de más a nyomtatvány, és akkor örülhetnek a skótok is, hogy ők skót hősöket, és nem az angol királyt kell, hogy nézzék a bankjegyükön. Szóval szerintem ezt a kérdéskört, hogyha tényleg szeretnéd, akkor föl lehet vetni, és végig lehet vinni. Továbbra is azt mondom, hogy nem érzem kardinálisnak máshol is. Tehát a képtárakban el lehet menni, és ott megnézni a nemzetünk nagyjait. A második érved az pedig az volt, hogy...
Az eurókon teljesen identitásvesztett módon kitalált hidak szerepelnek, ez mennyire borzasztó?
Mennyire?
Nagyon.
Hát, nézd. mi? És a dolláron ott meg szabadkőműves jelképek vannak.
Hát jó, de arra ne is beszéljünk. Ja, jó. Forintot szeretnénk megtartani.
Jó, oké, rendben van. Ahogy gondolod. Mi volt a másik kettő érv? Teljesen.
Az emberek számára ilyen komoly kulturális sok hatással jár az euró bevezetése és új pénzérmék, meg pénzjegyek, bankjegyeknek a megszokása a hétköznapokban, és de ami ennél azért fontosabb, az a drágulás.
Na igen.
Az átváltás az annak mentén felépő drágulás, és a drágulás mentén felépő inflációs hatás.
Szerencsére a forinttal ez nem történhet meg. A drágulás, meg a nagy infláció.
De hát ez az euró kapcsán is megtörténik, tehát az euróban is ugyanúgy inflálódtak az árak az elmúlt időszakban.
Mire gondolsz pontosan? Mert ez egyébként nem klasszikus infláció volt. Ami, elmondom, hogy én mire gondolok, aztán mondta, hogy te arra gondoltál. Ugye amikor bevezetik az eurót, akkor mit tudom én, volt addig a kávéára, nem tudom én, 5 lira, ami megfelelt 1 eurónak, most mondok egy számot, és akkor amikor bevezet, vagy volt 4 lira, és 5 lirával, nem tudok egy jó példát mondani erre. A lényeg az, hogy felkerekítik, tehát hiába, hogy az 0,85 euró lett volna, azt mondják, hogy ez legyen 1 euró, mert az 1 euróval könnyebb számolni.
Hát igen.
Erről van szó.
Van egy ilyen kerekítési, meg általában nem csak simán a kerekítés technikai drágulás van, hanem van egy olyan drágulás is, hogy emelnek egy picit az árakon. Tehát magasabb, hogyha vesszük a bevezetéskori árfolyamot, akkor nem pontosan úgy lesz átvezetve, hanem magasabban.
Hát igen, de itt szerintem az idő...
Van ilyen pszichikai hatása is a dolognak, hogy valami, nem tudom, hogyha most az euró árfolyam mennyi, ma 390,
igen.
És akkor valami került 370 forintba, vagy 350 forintba, és akkor azt mondják rá, hogy 1 euró.
És akkor... De ez infláció? Ez nem infláció.
De nem ennek tud lenni ilyen tovább gyűrűző inflációs hatása, de nem inkább ez drágulás.
Ez drágulás, igen. Na, drágulást azt aláírom, mert elmondom, hogy az a problémám ezzel, hogy ugye pont az történik az euró bevezetésével, hogy a pénzforgalom fölötti kontrollod megszűnik. Tehát te magyar államként, a magyar állam nem tudja megmondani, hogy mennyi pénz legyen a gazdaságban, mennyit pénzt nyomtassunk, meg mennyi pénzt állítsunk elő, vagy mondjuk, hogy van, hanem azt kizárólag az Európai Központi Bank tudja meghatározni. És ezért, hogyha meg is nézzük például a tavalyi, meg tavaly előtti éveknek az inflációs számait, hát a magyar infláció meg az Európai Uniónak, az eurozóna, bocsánat, ez így pontos, az eurozóna infláció között, hát egy minőségi különbség van, mert az Európai Központi Bank nem élt a pénznyomtatásnak az eszközével, ellentétben a magyar állammal, ami kötvénykibocsátásoknak a sokaságával plusz pénzt pumpált a magyar gazdaságba. Úgyhogy igen, tehát szerintem inflációs probléma nincsen, drágulási probléma az van, de itt pedig azt mondom, hogy azt kell néznünk, hogy milyen időhorizonton tekintjük az eurónak a bevezetését. Igen, az euró bevezetése az a megelőző 2 évben is nehézkes, átállni kettős könyvelés, duplára, nem sorolom, tényleg technikai értelemben, mint kulturális értelemben nehézség. Utána megtörténik ez a drágulás, vagy felülárazás, vagy átárazás, de utána hosszabb távon viszont egy élvezed az eurónak a stabilitását, transzparenciáját, össze tudod hasonlítani az árakat, nem kell váltani, hogyha nyugatra szeretnél menni, vagy északra. Ezeket a költségeket viszont megspórolod magadnak.
Hát ma se kell váltani.
Miért elfogadják a forintot Szicíliában?
Nem, visszatérve a korábbi adásra, amikor az elektronikus pénzről beszéltünk. Igen. Most már nem tudom, nem is emlékszem pontosan, mikor váltottam utoljára pénzt külföldi utazáskor. Európán belül szinte egyáltalán nem, de Európán kívül is egyre ritkább az, hogy...
Olyat én is nagyon régen csináltam, hogy oda mentem a kabátos emberhez, elővettem egy köteg forintot, és kaptam érte egy kisebb köteg eurót. Igen, ha így definiáljuk a pénzváltást, akkor valójában ez tényleg elment, de még a pénzváltókhoz is ritkán megy az ember. De én úgy definiálom, hogy ha egy alkalmazáson keresztül is van x forint a kártyádon, és euróval fizetsz, akkor nem a középárfolyamon fogja váltani, hanem azért egy összeget leemel még pluszba a kártyádról. Tehát van egy díja ennek, konverziónak. Ilyen értelemben van, csak nem annyira látványos, mint amikor a kabátból előveszik az összeget.
Van a szuverenitásnak egy másik aspektusa is, ami az euróvezetnek az elmúlt évtizedekben tapasztalt instabilitása mentén azért kijött.
Na.
Hogy amikor nagy válsághelyzet van, és országokban ez különbözőképpen csapódik le, elsősorban gazdaságpolitikai döntések miatt, akkor az eurózóna egy nagyon durva befolyásolási eszközzel tud utána az országok felé fellépni, és itt nyilván elsősorban a görög válság volt az, ami fölmerült, meg részben az olaszok esetében voltak ilyen periódusok, de nyilván a görög a legplasztikusabb példája ennek a történetnek, ahol egyszerűen egy ország ténylegesen át tudja veszteni mindenfajta szuverén mozgásképességét, mert az eurozónának a monetáris politikája és az eurozóna döntéshozói azok brutálisan rá tudnak kényszeríteni olyan lépéseket, amiket önálló valuta ötén picit jobban ki lehet mozogni.
Hát, de azért a végén...
A görög állam az azért praktikusan bizonyos pillanatokban itt az összeomlás szélén volt ebben a történetben.
Igen, emlékszünk erre a görög drámára, a részleteket azt azért érdemes lenne jobban megnézni, de itt is tulajdonképpen a fő érve az, hogy hát nem azért, de azért történt ez meg, ha megtörtént, most ezt így elengedem, nem vagyok tisztában ezekkel a mélységekben, hogy pontosan mi történt, és ki milyen nyomás kire gyakorolt, de ugye az egésznek a hátterében mégiscsak az volt, hogy volt egy rendkívül felelőtlen görög költségvetési politika, nem? Vagy ez csak az én németes szemüvegemen keresztül látom.
Eltérő költségvetési politikai megközelítések vannak, mert hát, ezek eltérő nemzetállamok. Értem. Azért ezt ne vegyük ki a képből. Uh-huh. Eltérő országokról, eltérő kultúrákról, eltérő történelmi hagyományokról, eltérő megközelítésekről a gazdaság kapcsán, eltérő megközelítések a pénz kapcsán.
Na jó, de ugye ők a görög...
És így egységes. Itt ilyen, van az a vicc a szovjet fodrászautomatáról.
Igen. Mondd el.
Ugye mondják, hogy beállítottak üzembe egy új fodrászautomatát, ahova csak odamész, bedugod a fejedet, és levágja a hajadat. Felveti, hogy de hát az emberek fejformája különböző. Hát ja, az első alkalommal. Na most... Ez nagyon hasonló itt, mert arról van szó, hogy van egy egységes elképzelés gazdaságpolitikáról és monetáris politikáról, amit az eurozóna vezetése, az Európai Központi Bank, meg azok a struktúrák, akik az eurozónát működtetik, elképzelnek. Uh-huh. És ezek a különböző kultúrájú, különböző történelmi hagyományú és különböző gazdaság és pénz megközelítésű országok kénytelenek alkalmazkodni ehhez, mert ebben a struktúrában vannak szabályozva. Uh-huh. És első alkalommal lehet különbözni aztán utána, mint a görögök.
Értem, de hogy itt nem erről van szó. Egyébként jó, ez tetszik, de azért nem tartom jónak az analógiát, mert azért itt a végén egy szerződésről van szó. Tehát a görögök is csatlakoztak egy klubhoz, a magyarok is csatlakoztak, mindenki a saját akaratából van ebben az Európai Unió, az Európai Unióban, és azon belül is a gazdasági és monetáris unióban is. Tehát megvannak a konvergencia kritériumok, amiket elértek elméletileg. Ugye itt egyébként zárójelet nyitok saját magammal szemben, meg a korrektség miatt. Ugye azért azt én is látom, meg beismerhető, hogy néha ezek a kritériumok elég puhák, amivel én nem értek hát, egyet. Igen. Nem értek egyet, tehát szerintem ez az Európai Uniótól rendkívül elvtelen. Ezt is az én, ha úgy tetszik, németes szemüvegemben keresztül látom, hogy nézem, hogy nem. Tehát például a horvát unió euró bevezetésével kapcsolatosan a konvergencia kritériumok teljesülését én nem láttam, de hát oké, rendben, ezt most engedjük el, zárójelet bezártam, viszont a görögök esetében is itt nem azért tudott a német-francia vagy a brüsszeli elit nyomást gyakorolni a görög kormányzatra, mert hogy közös volt a fizetőeszköz, meg hogy nem volt monetáris mozgástere, hanem azért, mert hogy tett bizonyos vállalásokat, amit utána nem teljesített. Bocsánat.
Jó, de ezek nem egyéni vállalások.
Hát ezek, pont ezek egy gazdasági...
De nem lehet egyéni vállalásokat tenni egy ilyen helyzetben, mert egy ilyen monetáris uniós struktúra csak úgy működtethető, hogyha egységes formára vannak vágva a fejek.
De nem erről van szó.
Erről szól a közös piac is.
De nem, de itt most nem arról volt szó, hogy akkor a görögök is termeljenek annyi GDP-t, mint a németek, meg hogy ilyen meg olyan iparprogramja legyen, hanem arról volt szó, hogy hát ne legyen túlköltekezés.
De ez arról szól, és akkor megint visszasodrottunk a gazdaságpolitikai beszélgetésbe. Ez arról szól, hogy az egységes valutaunió megteremtésével, monetáris unió megteremtésével megerősítjük azokat a belső piaci, közös belső piaci tendenciákat, amik egyébként is vannak. Hogy a mag az Németország lesz, hogy a mag az Franciaország lesz, és a periféria Németországból, meg Franciaországból, Berlinből és Párizsból nézve a periféria, az pedig kiszolgálja ezt a magot, és beszállító lesz, meg összeszerelő üzem lesz, és mindezt tartósítja a monetáris politika is. Mert a meghatározó ebben a szituációban nem a görög megközelítés lesz, meg nem a magyar megközelítés lesz, hanem a német és a francia megközelítés lesz. És azért engedjük meg azt a lehetőséget, hogy egyébként a konjunkturális dinamikája ezeknek az országoknak különböző.
Na, igen, erről van
szó. De akkor hogyha bevezetjük az oktroját monetáris uniót, akkor onnantól kezdve a konjunkturális megközelítés is a magországoknak a konjunkturális ciklusaihoz fog igazodni. És az fog történni, hogy mindenki másnak kell alkalmazkodnia ahhoz, ahogy a francia gazdaság meg a német gazdaság mozog.
Lehetséges, ez akár igaz is lehetne, ha...
Nem lehet, ez így van.
Nem így van. És most elmondom, hogy miért nincs így. Szerintem. Azért, mert hogyha azt mondod, hogy ez körülbelül a 3 évvel ezelőtti könyvek alapján igaz. De hogyha de már ma sem teljesen így van, ha a német gazdaságnak a nem túl egészséges állapotára nézel, tekintesz, és ma pont azt lehet felvetni, hogy igen, persze a német vezető erő, meg a német lobby erő, az, hát hogy mondjam, csetlik-botlik. Ha azt mondjuk, hogy visszamegyünk egy kicsit az időben, és hogy francia-német tengely, volt olyan időszak, amikor Franciaország teljesen kiesett ebből, és kizárólag német dominancia volt, meg olyan is volt, amikor 2 Németország volt Európában, és csak az egyik volt tagja az Európai Uniónak, és bizony a 90-es német újraegyesítést követően Németországban igen komoly problémák voltak, és nagyon sokáig a Hartz reformokig azért, vagy volt egy nagyon hosszú időszak, amikor Németország volt megint csak Európa beteg embere. Tehát ezek, hogy most ki magország, kinek milyen dominanciája van, ki mit határoz meg, ki kivel van szövetségben, ezek nagyon képlékeny dolgok. Nem akarok kamuzni, meg nem akarok össze-vissza beszélni. Általában a francia-német tengely volt a meghatározó. De most is mondtam 2 időszakot, amikor nem így volt, és semmi garancia nincsen arra, hogy ez a jövőben nem így lesz. Ha csak azt nézzük, hogy Lengyelország milyen gazdasági fejlődésen megy keresztül, és milyen politikai súlya van, és milyen új szövetségi rendszereket tud hat egyébként adott esetben akár hazánkkal kiépíteni, akkor ez egyáltalán nincs kőbe vésve. egyáltalán nincsen kőbevésve. Az viszont, hogy Görögország aláírt egy stabilitási és növekedési paktumot, és utána mégsem olyan a valós költségvetés abban a köszönő viszonyban sem volt, tehát megmásították a költségvetésnek az adatait, hát az nem lehet a német választópolgárokon, de semmilyen választópolgáron elverni, nem? Hanem annak kell, hogy legyen valamilyen szankciója, de ez nem az euró tehető felelősség, azzal könnyebb volt, hogy mondjam, szankcionálni ezt a felelőtlen gazdaságpolitikát.
De azt mondom, hogy ezek gazdasági kulturális különbségek.
De nem.
Amiket egységesítünk, és ugyanúgy mindent a német módszerrel kell megoldani. Nem. Esetleg a franciával, de azért a Németországtól keletre elsősorban a német módszerrel kell megoldani.
Igen, de azt a német módszernek nevezed, hogyha valaki a szerződésben vállal valamit, azt tessék teljesíteni. Tehát ez nem így működik, hogy innen felveszünk egy adósságot, én elkezdem fizetni, közösen fizetjük, és te azt mondtad, hogy hát kulturális különbségeim vannak.
Ebben is van igazság.
De hogy lenne?
Nyilván ezt nehéz kitenni az ablakba évként, de mégiscsak azért tudjuk nagyon jól, hogy a szerződés és kötelezettségek vállalása az Európa különböző területein nem pontosan ugyanúgy működik.
Hú, elsírom magam.
Ez nem jogi érv. Értem, hogy ezt így ezt jogi megközelítésben nehéz értelmezni, uh-huh. De kulturális megközelítésben viszont pontosan tudjuk, hogy nem ugyanaz. Nem ugyanaz a kettő.
Ez nagyon messzire visz. Mert ha azt mondjuk, hogy figyelj, nálam a szerződés ez nem jelent semmit.
Nem jelent semmit.
Igen?
Hanem nem pontosan ugyanazt jelenti.
De hát ez bőven elég. Tehát a kiszámíthatóság, meg a transzparencia, meg a számon kérhetőség a nap végén fontos. És azt mondom, hogy hát igen, megbeszéltük előre, hogy ugyanazt értjük a szerződésnek a tartalma alatt, és utána eltelik 3 év, és azt mondom, hogy hát kulturális különbségeink vannak, én nem fizetek. De mit szólnál erre? Ja, akkor kulturális különbségeink vannak, oda megyek és elveszem erővel. Mert nálunk meg ezt így szokták. Ez, hova vezet ez? Sehova. Tehát én is mondhatom azt, hogy ja, hát oké, akkor gyerünk, van nekem még. Köze tankok.
Jó, és akarok dél-európai országokat hozni példaként, de pontosan tudjuk, hogy tényleg nem ugyanúgy működnek a dolgok Baden-Württembergben, és bizonyos dél-kelet-európai területein Európának.
Oké, szerintem itt nem tudunk dűlőre jutni, ettől függetlenül térjünk vissza az euróba.
Én csak szeretném azt megtartani itt egy pontként, hogy ezt nem lehet a kulturális különbségek értelmezése és figyelembevétele nélkül
értem, tekinteni. De akkor viszont lépjenek ki, alakítsanak egy saját kultúrális uniót, legyenek a dél-olaszok meg a görögök egy csapat, ezért tartozzanak egymásnak, és soha se fizessék vissza. Mit érdekel az engem? Tényleg, csak akkor ne legyünk közös klubba. Tényleg, akkor 1000 sebességes Európa, és akkor nincsenek ilyen problémák. Tehát én értem, hogy ez nagyon fájdalmas dolog, hogy el lehetett költeni ezt a sok német adófizetői forintot, és utána meg nem akarjuk visszafizetni. Ezt értem, hogy ez egy nagyon rossz probléma, és ezért cserébe felelős gazdálkodást vártak tőlük, ez nagyon szörnyűséges, de hát nem ár.
A görögök a piacaikkal fizettek a német adófizetői forintokért.
Mert mi más? Tehát lehetett volna a pénzzel is, tehát nem akadályozta szerintem semmi meg. Nem?
Itt megint a maga és a periféria Európának a dinamikájáról beszélünk, ahol igazából a periférián
német
lévő országoknak
nincsen köztársaság.
Nincsen lehetősége más módon fizetni.
NDK. Az mi volt? Tényleg, de most akkor nevezzük nevén a dolgot.
De akkor
mi a különbség? Hát, oké, és volt német márka, amit egy-egybe váltottak a kelet-német márkával, megint a gazdasági racionalitás nagyobb dicsőségére. Mindegy, hagyjuk.
De akkor se rült neki senki.
És
Kelet-Németországban, és azóta is láthatóak a gazdasági különbségek, pedig aztán, ha valahol el kellett volna tűnni ennek, akkor az Németország, és nem.
Na, de hát akkor ez most kinek az érve? Ez az én érvem, vagy a te érvem?
Az én érvem.
Hát, hogy lenne? Hát pont erről beszélek, hogy nem.
Nincs értelme bevezetni az oktroyált eurót, mert úgyse fogja megoldani a problémákat teljes egészében.
Mármint, hogy nem erről van szó. Arról van szó, hogy nincsenek ilyen gazdas, ez egy másik kérdés volt. Most arról beszéltünk, hogy olyan kulturális különbségek vannak. Mi volt a kulturális különbség a kelet-németek meg a nyugat-németek között?
Nagyon sok minden.
Azt ők is mondják, de azért nap végén. És azt lehet mondani, hogy átfigyelj, én kelet-német vagyok, én ezt nem.
Eltérő gazdasági szocializáció.
Hát persze, 40 év.
Hát erről beszélek én is.
Igen.
Erről beszélek, hogy egy ekkora közösségben, 500 millió ember közösségében, 26 ország közösségében akkora eltérések vannak gazdasági, kulturális és egyéb más szocializáció kapcsán, ahol az ilyenfajta oktrojált közös monetáris politika az nem biztos, hogy hosszú távon kifizetődő.
Értem. Akkor viszont ebből nem azt kellene, hogy következzen, hogy minden tartománynak, vármegyének, régiónak, városnak, településnek saját pénze legyen?
De az viszont a működőképtelenséggel fenyeget.
Mert?
Az már a másik véglet. Mert között kell, köszönöm szépen az érvet, e között kell megtalálni a hangsúlyt, hogy a különbségek és a megőrzendő értékes különbségek és a közös működőképesség középértékét, vagy valami fajta ilyen modus vivendiét kellene megtalálni, és ezzel lehet egy működőképes és előremutató monetáris közösséget, vagy európai gazdasági közösséget létrehozni hosszú távon.
Uh-huh. Nagyon sok ilyen választási szlogán hallottam az érvedből, hol lehet szavazni. A jelenlegi euró és pénzügyi vitában igazából az a rossz, hogy eddig, ameddig most mi eljutottunk, nem jutunk el. Tehát most a euró bevezetése az igazából egy ilyen egyetemi, katedrai vita Magyarországon. És ez a baj. Pedig tényleg sokkal jobb lenne, hogyha már ott tartanánk, hogy a vállalkozók látnák, hogy a bevezetés az ezzel járna, ilyen meg ilyen beruházásokra lenne szükségem ahhoz, hogy versenyképes legyek, és erre azt mondanák adott esetben, mint amit te is mondasz, hogy nem. Mert hogy erre még nem vagyunk késztek. De nem ez történik, hanem egy nagyon-nagyon-nagyon szűk akadémiai kör, meg egy nagyon-nagyon-nagyon szűk politikai kör tulajdonképpen elodázza ezt a kérdést.
Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok a mai adásunkat is. Szerintem egy különleges 12. adás?
Az.
A 12. adás egyúttal egy nagyon különleges adás is volt, mert ugye a Pro-Kontra Podcastnak a célja az az, hogy a saját személyes véleménytől kicsit elválva próbáljunk meg egy ilyen intellektuális játékot játszani különböző témák kapcsán, és nagyon sokszor találkozhattok a politikai, jogi, gazdasági megközelítéssel, meg számos más aspektussal, ahogy egy-egy témát megpróbálunk megfogni. A mai adásban első alkalommal a Pro-Kontra Podcastban szerintem a Csubakka érvelés is.
Az is volt.
Napirendre került. Reméljük, hogy legközelebb is velünk tartotok. Sziasztok!
Sziasztok!